Isten ígéjét olvasom előttetek a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, az egész fejezetet. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyek szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy aranyfüstölő oltár és a szövetségládája, minden oldalról aranyjal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. A másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be. Azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért, és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időkre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezési idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be, egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyeljék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. Törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe, másfél évvel, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Sok mindenről van szó ebben az igében. Szó van templomról, szó van a szentéről, a szövetségládájáról, az áldozat módjáról, az ember haláláról is szó van, Jézus haláláról is szó van, vérről. Nehéz ezt a rengeteg képet és rengeteg szót egyetlen üzenet szolgálatába állítani. De ha megvizsgáljuk jobban az igét, akkor észrevehetjük azt, hogy mindez, ami itt leíratik, az azért van előttünk, hogy a tiszta lelkiismeretről beszéljen nekünk. Hogy hogyan tisztul meg az ember lelkiismerete. Az egész fejezet kimondva vagy kimondatlanul egyetlen kérdés körül forog, hogy tiszta-e a lelkiismeretünk. És hogyha ma azt mondjuk, hogy igen, akkor rögtön jön a válasz. Valóban? Tényleg tiszta a lelkiismereted? Valóban mindig mindent jól tettél? Mindig helyesen cselekedtél? És hogyha ezek után mégiscsak azt mondanánk, hogy nem tiszta a lelkiismeretem, akkor pedig reflexzerű ugyancsak a másik irányú válasz is, ugyan, ne terheld magad, ne marcangold magad, már megtörtént, nem javíthatsz a dolgokon. Ilyenkor az ember felveti a kérdést, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel a témával. Érdemes-e gondolkodnunk a lelkiismeretünkről, hogyha mindig elhárítjuk magunkról, és mindig mások is igyekszenek elhárítani magunkról ezt a kérdést. Elvethetnénk magunktól ezt a részünket, élhetnénk úgy, mint az állatok, ölni, enni, és nem elgondolkodni semmin, sokkal egyszerűbb volna. De a zsidókhoz írt levélben a kemény eledelt tartjuk magunk előtt, és el kell gondolkodjunk rajta, hogy vajon mit akar üzenni nekünk ez az ige. És el kell rágódjunk azon, hogy hogyan is lesz tiszta az ember lelkiismerete. Ennek érdekében ma három fő ponton keresztül nézzük végig azt, hogy mit üzen az igénk. Az első az, hogy milyen a mai ember lelkiismerete, milyen tisztítási próbálkozásai vannak. A második pont az, hogy az ószövetségi ember és az ószövetség rendelkezései hogyan szólnak a lelkiismeretről, és hogy a harmadik pont pedig az, hogy az újszövetségi lelkiismeret milyen. A ma lelkiismerete. Csak egy pár jellemző mondással szeretném ezt felvetíteni. Szoktuk azt mondani, sosem tettem rosszat. Van, aki ezzel elnyomja, ezzel az állítással próbálja elnyomni a saját rossz lelkiismeretét, és próbál megszabadulni a saját lelkiismerete vádló hangjától. Sosem tettem rosszat. Van, aki kimond egy mágikus mondatot. Az én lelkiismeretem tiszta. De érezzük a mondat mögött, ott van valami, ami katasztrofálisan elromlott, ami már nem lehet javítani, és amitől így próbálunk megszabadulni, hogy ezt a mágikus mondatot kimondjuk, és szavakkal tisztítjuk meg a lelkiismeretünket. Azután van egy olyan próbálkozás is, hogy elkenjük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy emberek vagyunk mindnyájan, mindenki hibázik. Ezzel pedig megpróbáljuk másokra kenni, és másokkal összemosni azt, amit a saját lelkiismeretünk mond. Mama, a többiek sírták meg a házi feladatot, nem csak én. És lehet belenyugvó az ember, és mondhatja azt, hát én már ilyen vagyok. És színlelhet bánatot ebben a mondatban. Még benne van a fejlehajtás is, hát én már ilyen vagyok. És olyannyira színészkedés, hogy érezzük, hogy voltak éppen nagyon kényelmes ez a helyzet, aki ezt elmondja ezt a mondatot. Kényelmes, mert nem akar változni, és ezért színleli a megbánást, és ezért inkább megpróbálja eljátszani azt, hogy ő megbánta azt, amiért a lelkiismeretőt vádolja. Nem mindig gátakba ütközünk, mindig falakba ütközünk, amikor ezt a kérdést tárgyaljuk. És hogyha valaki mégiscsak szembesülne a saját lelkiismeretével, és megérezni annak súlyát, akkor annak katasztrofális és neurotikus eredményei vannak. Bizonyára mindjárt ismerjük Ágnes asszony példáját, aki egy véres lepedőt mos a patak vizében. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. És olyan hosszasan és görcsösen mossa, hogy képtelen megszabadulni a tehertől. Nem a lepedőt kéne tisztítani ugyanis. Addig mossa, míg az anyag teljesen szétfoszlik a patak vizében, és telnek az évek, telnek az évszakok is. És azután már régi rongyát mossa, teljesen szétfoszlik az anyag a patak vizében. Ez jelzi számunkra Ágnes asszony személyének a kozmikusságát. Azt akarja kifejezni ezzel a szerző, hogy ő egy teljes emberi, ő egy emberi katasztrófát jelenít meg. Ő egy örök emberit jelenít meg, amiben mindnyájan részesülünk. Ő nem csak egy személy, és nem csak valakinek a története, hanem mindnyájunk története. Nem új keletű a tisztulás vágya. Látjuk tehát, hogy a lelkiismeret úgy szólván megtisztíthatatlan, és minden kísérletünk haszontalan, és nem hoznak változást a mágikus kijelentések, és sem az önvádunk, sem semmi. Mégis a megtisztulás vágya és a problémája az itt van velünk, és ezért igénk az Ószövetség felől is közelít a jelen felé. Most nézzük, hogy az Ószövetség mit mond erről. Szerző először beszél az Ószövetség rendelkezéseiről, a templomról, annak berendezéséről és részleteiről, és leírja, hogy hogyan működött a bűnbocsánat a régi szövetség idején. Miért fontos ez? Azért, mert ami Isten oldaláról a bűnbocsánat, az a mi oldalunkon a lelkiismeretünk megtisztulását jelenti. És a lelkünk terhétől való megszabadulást jelenti. Így kapcsolódik az Ószövetségi áldozatbemutatás a témánkhoz is. Minden alkalommal az egyén önmagáért mutatott be áldozatot, a saját bűneiért. Amikor csak rájött, hogy történt valami, akkor elment a templomba és feláldozott egy állatot. Ugyanakkor évente, ahogy ezt olvastuk, a nép tudatlanságból eredő vétkéért is volt egy áldozat, hogyha volt valaki, amiről nem tudott egy olyan vétke, akkor azért is biztosítékképpen a tudatlanságból eredő vétkékért is bement a főpap, hogy biztosan, teljesen tiszta legyen a kapcsolat Istennel. Mert erről beszél ez a gyakorlat. Nem maradhat folyt Izraelen, nem maradhat folyt a kapcsolaton. És mindenért eleget kell tenni. De érezzük azt is, hogy ez a kapcsolat nem éri el a nyugvópontot sohasem. Folytonos kompenzációra szorul, folyton arra szorul, hogy eljusson az ember a templomba, mindig elmenjen Jeruzsálembe is áldozzon, és mindig kimossa magát abból a lelkiismereti vádból, abból a bűnből, amiben van. És olvassuk is a 10 parancsolatot, akkor mi is ebbe az önvádba tudunk belecsúszni nagyon könnyen még ma is. Azt mondjuk, hogy olvassuk, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne, teli van tiltással, és ezt olvas az ember, elvonulna egy szobába, bezárkózna, magára zárna a kulcsot, és akkor lenne a legtisztább a lelkiismerete, mert nem csinálna semmit. Valószínűleg Isten nem ezt akarja. Hiszen azért írja le mindezt az igénk, hogy tovább mutasson. Példázat ez nekünk a mostani időkre. Hát valamilyen példázat rejlik az ószövetségi gyakorlatban. Hát az ószövetségi gyakorlat nem tudja lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések pedig az új rendelkezés idejéig kötelezők. Mert van egy tartalom az Ószövetségben, van a ceremóniának egy tartalma, amit fel akar mutatni a szerző, és ezt akarja elénk tenni. Azt az üzenetet, hogy a számlát ki kell egyenlíteni, hogy nem lehet folt. Sok mindenkitől meg lehet szabadulnunk. Megszabadulhatunk azoktól az emberektől, akik vádolnak minket. Megszabadulhatunk esetleg a bíróságtól is, de a saját lelkiismeretünk vágyától sosem szabadulhatunk meg. És a bűnünktől igazából sosem szabadulhatunk meg. Mégis ez a számla, amit újra és újra terhelést nyer. Ez a kapcsolat, ami újra meg kellett tisztítani, ez valamelyest megoldást nyújtott, mert mégiscsak valamilyen tisztulást adott. Jó volt az Ószövetség gyakorlata, de nem volt teljes. És ezért volt szükség arra, hogy Isten fia eljöjjön, és elégtételt tegyen. Hol jön hát Jézus a képbe? Hogyan tudná a lelkiismeretünk véglegesen megtisztulni, és tökéletessé válni, ahogy ezt az ige mondja? Hogyan lehetne megszabadulni a tiltások hatalmából? Amikor annyi keresztényt látunk, akik még mindig valamiféle ószövetségi kereszténységet valósítanak meg, és magukat tiltásokkal veszik körül. Nem érzik, és nem tudják, hogy volna közben járójuk. Egyszer kellemetlen helyzetbe kerültem. Amikor pár éve véletlenül egy padon ülő hölgyet megdobtam frizbivel. És szemmel láthatólag fájt neki. És nem tudtam oda menni, valamiféle gát volt bennem, mert úgy lesújtott az eset, mert nem akartam, elég szerencsétlen volt a helyzet. És bocsánatot sem tudtam ezért kérni tőle. Mit tehetnék? Hogyan engesztelhetném ki? Hogy tudnék valamit tenni, hogy ezt rendbe hozzam? Ezért tartottam magamnál egy csomag bombont, hogy ha esetleg megint ugyanakkor, ugyanott, ott lesz a padon, akkor oda tudjam adni neki. Nem láttam ott újból a padon. Lehet, hogy félt. Ha lett volna egy közbenjáró, ha lett volna valaki, aki ott ült mellett a padon, akit ismernék, és aki elmenne és elmondaná neki, hogy én ezt tényleg sajnálom, nem változott volna az eset, de mégiscsak a lelkismeretem tisztább lett volna. Ezt a kapcsolatot hozta el Krisztus. Egy ilyesféle kapcsolatot hozott el, és az általa lehet az atyával békességünk, és az ő közbenjárása által lehet békességünk. Ezért fontos, hogy meglássuk, hogy a keresztény voltunk lényege a bűnbocsánat, és az alapja ez, hogy megbocsátottságunk van. Lássuk meg, hogy az ő egyszeri áldozata teljesen eleget tett az ószövetségi kultuszi törvényeknek, és ezáltal elismerte és helyre is tette azt a gyakorlatot. Nincs szükség több áldozatra. Jézus, az örök főpap bement a szentek szentjébe, a mennybe, és innentől senki sem képvisel minket, csak egyedül ő. Talán gyermekként sokszor tapasztaltuk, hogy mondanak valamit a szüleink, és ezután áthágják ezt a szabályt, és akkor a gyerek az, aki számon kéri apán, hogy hé, apa, azt mondtad, hogy evéd előtt nincs csoki evés. És akkor valahogy a szülők is rosszul érzik magukat, mert nem tartották be a saját szabályukat, és ilyen furcsa helyzet áll elő. Na most ez az, amit Isten nem enged meg. Aki tökéletes pedagógiával él, és betartja azokat a ceremoniális törvényeket, amiket ő maga szabott az elégtételre. Ő az, aki Jézus által felmegy a keresztre, és azt a kijelentést, hogy vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Ezt ő az, aki beteljesíti, és ő az, aki helyébe áll annak a papságnak, ami ezt addig végezte. Hát miért jövünk a bűneinkkel mindig Isten elé? Miért marcangoljuk magunkat a dolgokért? Miért fontoskodunk? Mert voltaképpen ez fontoskodás, hogyha úgy jövünk elé, és nincs jobb dolgunk, hogy azzal járuljunk Istenhez, hogy mit rontottunk el. És önostorozással próbáljunk enyhíteni a lelkiismeretünkön, amikor az áldozat már megtörtént. A bocsánat Istennél készen áll. Kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni tőle ezt? Hogy el tudjuk-e hinni ezt neki? Hogy el tudjuk hinni, hogy megbocsátottságunk nem abból fakad, hogy hány bűnt tudunk megvallani? Bár erre is szükség van. De nem ettől függ Isten viszonyulása hozzánk. Jézus meghozta az áldozatot. A főpapi áldozat a nép tudatlanságból elkövetett vétkeiért van. És Jézus is még a születésünk előtt megáldoztatott. És mi, mielőtt még őhozzá fordulunk volna, azelőtt is csomó olyan dolgot követünk rá, amit mi sem tudunk mindenről, mi sem tudunk mindent megvallani. Miért nehéz hát elhiggyük, hogy ő a kezében tart minket, és a kegyelme az az életünket, az új létünket alapozza meg. Hogy tudnánk mindenért bocsánatot kérni? Ez már szinte lehetetlen is. Ekkor válik megint fontos, hogy Jézusban megkaptuk a bűnbocsánatot. És ez az új létünk az, ami innentől meghatároz minket. És Jézus bement a valódi szentek szentjébe, a mennybe. És most, amikor Isten előtt van, akkor értünk jár közbe. És ő képvisel minket. És ő tette eleget az Ószövetségnek. És ő ment be a szentek szentjébe. Ezért hatalma van arra, hogy kijelentse a régi szövetség végét, és elhozza az új szövetséget. Isten megtehette volna, hogy az Ószövetség népével való elégedetlenségét kifejezi nekik, elmondja, hogy nem csináltátok úgy, ahogy szerettem volna, és most továbbállok. És kezdhetett volna egy, próbálkozhatott volna egy másik néppel egy távoli szigeten, és mondta, hogy remélem, hogy ti majd jobban csináljátok. De nem ezt tette, nem kísérletezik, hanem megújította az ő szövetségét, és nem hagyta magára az ő népét. És hatalmas élet tett azáltal, hogy beállt a saját maga által szabott feltételekbe. És Jézus lett főpappá. Itt fontos kitérnem arra, hogy református lelkészként nem nevezzük magunkat papoknak. És ezért sem nevezzük magunkat papoknak, mert tudjuk, hogy egyetlen papunk van, aki Isten előtt képvisel minket. És mi nem tudjuk senkinek a lelkiismeretét megtisztítani. Mi senkit sem képviselünk. Csak Jézus képvisel minket az Atya előtt. És őhozzá fordulunk, és őt tiszteljük, és őhozzá megyünk, amikor Istennel van dolgunk. És ebből a bűnbocsánatból fakad a hála, és ezért nincs önmagában vett tisztaság, mert mindig kiegészül a hálával. Ezért mondja azt a 14. versben az igénk, hogy a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek, megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tisztaságunk nem önmagában áll, és tisztaságunk nem az a pökhendi, beképzelt keresztjén, aki megpróbálja megóvni magát mindenféle külső befolyástól, hanem aki kész arra, hogy szolgáljon. Tisztaságunk nem önmagában áll, hanem a szolgálatra vezet, és az Istennek való szolgálatot munkálja bennünk. Hiszen amíg a saját cselekedeteinket latolgatjuk, és azzal foglalkozunk, magunkkal foglalkozunk, addig elvétünk egy fontos célt. Elvétjük azt, hogy hogyan tudnánk Istennek szolgálni. A Heidelbergi K.T. nagyon jól fogalmazza meg a 10 parancsolatnak a magyarázatában, hiszen nem arról beszél a 10 parancsolat magyarázatban a K.T., hogy mennyi mindent nem szabad, hogy mennyi mindent nem szabad ellopni, hanem pont azt írja le, hogy hogyan tudok én adni, hogyan és miben tudom én betölteni így a parancsolatot a szolgálat által. Többé nem az ítélet az alaphang, ez a szolgálat lelki ismerete. Többé nem sem önmagunk felé, sem mások felé, hanem a szolgálás lelkülete. És amíg készültem prédikációra, addig elém jött egy orvosnak a képe, ahogy a fehér ruhában ott áll, ahogy teljesen tisztán, teljes lényében azt képviselve, hogy ő tiszta. És pont ezáltal válik készül arra, hogy segíthessen, hogy ő higiénikus, és így tesz minket tisztává Isten. Így tesz minket lelkiismeretileg tisztává, mert hogy a tisztaságunk ne önmagában legyen, és ne csak a divat kedvéért fehér, hanem azért fehér, hogy adni tudjon, és hogy operálhasson. Ilyen makulátlanná tesz minket Jézus áldozata. Ilyen készítesz minket minden jó cselekedetre, mert a tisztaságunknak célja van. És pont ezért nem zárkoznánk be egy szobába. Mert kifelé tudnánk szolgálni. Kifelé tudnánk elmondani a hálánkat. És kifelé tudnánk elmondani azt, hogy Isten szeretete mekkora. Hanem mindenki másnak. És ő neki. Igenis, a lelki fejlődésnek van egy olyan korszaka, amikor önvizsgálatot kell tartani. És igenis, mindenkinek szüksége van arra a képességre, hogy bocsánatot kérjünk egymástól és Istentől, és bűnt valljunk. De egy idő után nem ez kéne a meghatározó legyen. Egy idő után szolgatársakká válunk. Egy idő után rájövünk, hogy a hitünk nem értünk van, és hogy a lelki ismerettel való túlzott törődés sem tisztasághoz, sem Istenhez nem vezetett el. Rájövünk, hogy az Istenért megélt élet és a szolgálat lelkiismerete az, amit Isten elkészített számunkra. Mert a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által adta önmagát, ártatlan az Istennek, megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Amen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki betöltötted a törvényt, hiszen vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, és önmagad vérét ontottad, mint főpap, hogy mindazokat, akik te eléd jönnek, teljesen megtisztítsál, és lelkismeretében tökéletessé és szabaddá tégy. Köszönjük neked ezt a nagy evangéliumot, és imádkozunk azért, hogy hadd járja át ez az életünket egészen mélyen, itt és most. Hogy lássuk meg, hogy melyek azok a gondolati mintáink, cselekedetei mintáink, amelyek abból fakadnak, hogy csak mossuk a lelki ismeretünket, igazoljuk magunkat. Ahelyett, hogy egyszer és mindenkorra el tudnánk fogadni, át tudna minket járni az evangélium nagy igazsága, hogy te tisztává tettél egyszer és mindenkorra. És köszönjük neked, hogy ahogy mindezt elhozod, hatalmas erőket szabadítasz fel, szabadok leszünk végre te neked élni és téged szolgálni. Szabadok leszünk az embertársainkat szeretni, szabadok leszünk arra, hogy sokkal többet elfeledkezzünk magunkról és az önmagunk körüli forgásról. És azért imádkozunk, hogy ezen a héten, ami előttünk van, hadd tudjunk téged így szolgálni. Evel a szabadsággal, evel a bizonyossággal, hogy megtisztítottál, hogy magadhoz öleltél. Hadd tudjuk a te szavaidat szólni, a te cselekedeteidet cselekedni, a te irgalmadat közölni. Nyissad meg a szemünket, a szívünket a körülöttünk lévő emberek szükségeire, elvezettségükre, bajaikra. Adj a szívünkbe bátorságot, hogy mondjuk, amit mondani kell, hogy tegyük, amit tenni kell. Hogy minden munkánkban, iskolában, munkahelyen, a családunkban, minden tettünkben egyre jobban átjárjon minket az, hogy mindehhez között van, mindebben te előtted vagyunk, mindebben veled vagyunk, mindebben téged szolgálunk. Így imádkozunk, Urunk, ezért a lakótelepért, ahova ezt a gyülekezetet helyezted. Imádkozunk azért, Urunk, hogy az itt élő emberek közül minél többen forduljanak te hozzád. Imádkozunk különösen azokért, akik bármi miatt, akár éppen ezen az estén, hatalmas bűntudat terhével küszködnek. Imádkozunk azokért, akik hosszú-hosszú évek óta hordoznak terheket, és mossák magukat hiába valóan, hogy eljusson hozzájuk az, ahogy te megtisztítod, megújítod az életüket. És ennek kapcsán hadd álljanak helyre családok, kapcsolatok, házasságok, hadd találjanak a gyerekek újra biztonságot otthonukban, hadd kezdhessenek újat kamaszok, fiatal felnőttek, akik életét megkötözte a sötétség, a bűn, a rossz lelkiismeret. Kérünk, hogy minél több emberhez jusson el a te igéd itt a városban, de ugyanígy a hatalmasok, a nagyok között, a gazdasági vezetők, a politikai vezetők között, a művészi világban. Urunk, add, hogy ez a te evangéliumod egyre több embert érjen el, járjon el, tegyen szabaddá, hogy téged szolgáljunk. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat. Amen. Mi mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.